Isten igényét az apostolok cselekedeteiből a második rész 37-től 47-ig terjedő verseit fogom olvasni. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk meg. Amikor ezt hallották, mint a szíven találta volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet, az üdvözülők rá. Eddig Isten igéje, imádkozzunk!
Megint összejövünk egy vasárnap délelőtt, de most ez a vasárnap esetleg egy kicsit különleges, egy ünnep vasárnap az egyházi naptár szerint. A pünkösdi napot ünnepeljük ma, ez az 50. nap a Jézus feltámadása után, és fontos, hogy mi megértjünk a helyzet, ami történt Jeruzsálemben akkor, és amikor nézzünk ezt a apostol cselekedet második rész, látni kell azokat a dolgokat, ami történt akkor, ami azt mondom, hogy rendkívüli dolgok voltak, ami csak egy átmeneti időben történtek, és fontos, hogy látjuk azok a dolgok ebben a fejezetben, ami érint minden ember ma is. Azt látjuk ebben a második fejezetben, nem az elolvasott részben, hanem a fejezet elején, hogy Isten adta az ő lelket az egyháznak, ahogyan ő megígérte, hogy megteszi. Azt látjuk, hogy amikor az emberek kaptak az Isten lelkét, akkor rendkívüli képességet kaptak, és azok az emberek akkor volt képesség beszélni idegen nyelveken. Olyan nyelveket beszéltek, hogy az összes ember, aki több helyről jöttek a világból, tudtak hallani az evangéliumot, azt, hogy dicsértek Isten a saját nyelveken. Egy rendkívüli helyzet. És látjuk, hogy miután ez történt, Péter fölállt, úgy mondom, hogy egy egészen más Péter, mint akivel találkoztunk egy 50 pár nap ez előtt, amikor tagadta Jézus, most látjuk, hogy ő kész volt fölállni több ezer ember előtt, és ott kiállt és hirdette az evangéliumot. Vállalta azt, hogy ő a Krisztus tanítványa volt. Ez történt, és miután Péter predikált, tudni kell azt, hogy ami le van írva az apostolok cselekedet második részben, nem az egész predikáció. Én nem hiszem, hogy a Péter 3-4 percet predikált, és az volt az egész. Hanem ez összefoglalja az ő mondani valója. És miután predikált, akkor látjunk azt, hogy ez érintett az ember szívüket. Látjuk, hogy akkor volt olyan emberek a több ezer között, akik rájöttek, hogy mit tették. Akik megismertek azt, hogy megoldunk a megváltót. És akkor volt egy kérdés bennünk. És kérdeztek ezt az apostoloktól. És ők azt mondtak, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk? Szerintem fontos, hogy minden ember életében jussunk arra a pontra valamikor a mi életünkben. Amikor szembe kell szólni az alapénnyel, hogy kicsoda volt Jézus. És akkor fel kell tenni a kérdést, hogy mit tegyünk? Mit kell tennem most? És ez az első lépés minden ember életében, amikor ő dönt arról, hogy ő tesz valamit, vagy nem. Ahogyan túlteszi a kérdést, látjuk, hogy Péter válaszol. És ő azt mondja, hogy térjetek meg. Ha nézünk más helyeken, az Új Szövetségben, érdekes módon, ha mennünk az apostolok cselekedet 16. részre, amikor Paul ott beszél, és ott ugyanazt a kérdést tettek föl neki, de ő másképpen válaszolt, a Filippi börtön kiszabadulás után a börtön őr kérdezte tőle, hogy uraim, mit kell cselekednem, hogy igazolj. És így Paul azt válaszolt, hígy az Úr Jézusban, és igazolsz. Az egyik helyen azt mondja, hogy térjetek meg, a másik helyen azt mondja, hogy hinni kell. Van más helyet, például a Márk Evangélium első rész 15. vers, amikor a kettő együtt van. Szinte az apostolok cselekedet 20-21-ben a kettő együtt van. És valahogyan én azt látom, hogy ez olyan, mintha lenne egy érme, egy pénzdarab. A pénzdarabnak van két oldala. És ha mi beszéljünk arról, hogy hogyan lesz valaki keresztény, én azt látom, hogy mind a két oldal kell. A megterés és a hit. A megterés azt jelenti azt, hogy eddig az ember ment az egyik irányba. És amikor ő megtér, ő történik egy változás, először a gondolkodásban, hogy ő rájön, hogy én rossz irányba megyek. De úgy tűnik, hogy ez a szó, amivel találkozunk itt a megterés, nem csak a változás a gondolkodásban, hanem benne is van a változás a cselekvésben. Nem lehet az egyik a másik nélkül, ugyan ahogyan nem lehet a megterés a hit nélkül. A kettő együtt van. És ha valaki megtér és hisz, az ember üdvözöl. Ha tovább olvasunk itt a 39. versben, látjunk, hogy ez két érint. És Lukács azt írja itt, hogy mert titeket, ez az ígéret a gyermeké, sőt, mind azoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenek. Ki az érinteti? Az egyik oldalon a zsidók, és az ő gyerekei, az összes zsidó, és a másik, amit mondi, hogy azok, akik távol vannak. Lényegében így beszél az összes pogányok. Szóval a két oldal, a zsidók és a pogányok. Az üzenet az érint minden ember. A hívás, amiről van szó itt, amikor Isten hívja az embereket magához. Isten hív, ő egy meghívót ad minden embernek. És a kérdés akkor van az, hogy mit csináljunk ezzel a meghívással. Éljünk a lehetőséggel, vagy nem. Ha tovább menjünk a 40. versben, látjunk, hogy Péter próbál meggyőzni őket. Ő azt mondja itt, hogy szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedektől. Itt idéz az Ószövetségből a Mózes 5. könyvéből a 32. rész az 5. vers. És az a nép, aki ott volt, aki kijöttek Egyiptomból. És ott maradtak a pusztában. Amikor kaptak azt a lehetőséget, amiről egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk. Amikor ők kijöttek, akkor látjunk, hogy csak két kény volt, aki igazán hit Istenben. Józsué és Kálib. És ők hitték azt, hogy Isten megteszi azt, amit megígér. De a többi egy ilyen elfajult nemzedék volt, akik ott maradtak a pusztában. Soha sem juttak be az ígért földbe, amit Isten akart adni neki. Rossz volt neki, csak vándoroltak, de soha sem érkeztek a célba. Gondoljatok róla, hogy milyen nehéz az. Az ember csak körbe megy, és körbe megy. És soha sem eléri azt, ami az út végén van. És valahogyan Péter próbál mondani, azok az emberek, akik nem térnek meg, azok az emberek, akik nem elfogadnak Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Olyanok lesztek, mint ezt az elfolyottnak, aki csak körbe és körbe mennek. Isten valami sokkal jobbat kínál nekünk. És utána látjunk így, hogy azok az emberek, akik megtértek, ő azt mondta neki, hogy miután megtértek, akkor keresztelkedjetek meg mindnyájon Krisztus Jézus nevében. Egy következő lépés a bemerítkezés. A bemerítkezés az egy olyan lehetőség, amikor tudnak valami külső jellel megerősíteni azt, amit belül történt. Amikor az ember kiáll az emberek előtt, és vállalja azt a döntést, amit ő hozott. Amikor, és én azt mondtam, hogy az a megtérés két dolog csinál az ember életben. Az egyik az, hogy arra a lehetőség, hogy mi tudunk vállalni azt, amit hiszünk emberek előtt. De a másik az esemény, ami történik az emberben, megerősíti őt abban, hogy a döntést, amit ő hozott, egy külső képet ad neki, hogy mi történik vele. Amikor a bemerítkezés történik, és a régi ember bemegy a vízbe, és az új ember kijön, mint egy új teremtés. Egy képet ad nekünk, hogy mi történik az ember életében. És utána, ahogyan olvasunk tovább, hogy amikor ez történik, akkor az ember megkapja először a bűneitek megbocsátására, és utána megkapja a Szent Lélek ajándéka. Isten megbocsát azt az ember bűneit, aki fordul hozzá. Ő megtisztít. Egy tiszta lapot ad nekünk. És ő ad ajándékként az ő Szent Lelket. Fontos, hogy látsunk ebben az egész folyamatban, hogy van olyan dolgok, ami az ember felelőssége, és van olyan, ami az Isten felelőssége. Az egyház történetben mindig van egy veszély, hogy mi túl nagy hangsúlyt teszünk, vagy az egyik oldalra, vagy a másik oldalra. Vannak olyan felekezetek, akik túlzatlan akarnak hangsúlyozni csak az ember felelősséget, és vannak olyan közösségek, akik akarnak túlzatlan hangsúlyozni csak az Isten felelősséget. De a Szentírásban látjunk azt, hogy van, ami Isten tesz, és az csak Isten tud tenni. És van olyan, amit az ember tesz, és csak az ember tud tenni azt. Az Isten felelőssége, látunk így, a 39. versben, Isten az, aki hív. Ő hív minket a megtérésre. Isten az, aki megbocsát. Isten az, aki ajándékként ad az ő lelkét. Ez mind olyan dolgok, amit csak Isten tehet. De az emberi oldalon van még két dolog. Az egyik az a döntés, amit ő hoz, hogy ő megtér. Az az ember felelőssége. A másik az a döntés, amit ő hoz, hogy ő bemerítkezik. Hogy ő vallja ezt a döntést emberek előtt. Isten nem tud tenni ezeket a dolgokat helyettünk. Van egy emberi felelősség. És fontos, hogy mit tudunk élni ebben a kis feszültségben, hogy van olyan, amit Isten tesz, és van olyan, amit mi teszünk. Nem szabad átruházni a felelősséget. Nem szabad, hogy valaki azt mondja, hogy én nem tettem meg ezt, mert Isten nem csinálta az ő részét. Isten csinálta az ő részét. Isten küldte Jézus Krisztus a világba. És Isten hív minket. Ő megtette mindent, amit kellett tenni. A mi felelősségünk dönteni, hogy elfogadjunk azt az ajándékot, amit Isten adott, vagy nem. Az első lépés minden ember életében az, hogy hozunk azt a döntést, hogy Jézus Krisztus legyen a megváltónk, vagy nem. De miután valaki hoz ezt a döntést, akkor az nem a vége. Hanem látjunk egy második lépését, amikor ő azt vallja tőlünk, hogy mi elkötelezünk magunkat egy közösséghez. Ő azt vallja, hogy mi elkötelezünk magunkat, hogy mi növekedünk a mi hitünkben egy keresztény közösségben. És erről beszél itt a 42. verstől a 47. versig, amit a Lukács írt, ami történt ott az első gyülekezetben, hogy hogyan növekedtek, hogy mi volt azok a területek, amiben együtt voltak, és amiben történt a növekedés. Az elsőt, amit látjunk a 42. versben, az, hogy részt vették az apostoli tanításban. Miután valaki újján születik, szükség van arra, hogy kap tanítást. Érdekes a sorrend, amit látjunk itt, amit látjunk a Máté 28. fejezet végén, amikor Jézus kikülte a tanítványokat, látjunk azt, hogy hirdessünk az evangéliumot. Miután az emberek döntenek és bemerítkeznek, utána jön a tanítás. Érdekes, hogy itt a pünkös napon azok a 3000 emberek, akik ott voltak, azonnal bemerítkeztek. Nem látjunk azt, hogy az egyház vezetők, és akkor én azt mondom, hogy elég nehéz helyzetben voltak, mert előtte ők vissza 120-an voltak. Gondoljatok, hogy milyen probléma okoz azt egy közösségnek. Hogy eddig 120-an voltunk, és a következő nap 3120-an vagyunk. Egy kicsit nehéz a vezetőknek, és ráadásul látjunk később az apostolok cselekedet 6. részben, hogy probléma okozott azt, hogy olyan sokan voltak. De nem látjunk azt, hogy a 120 ember, akik voltak, azt mondjuk, hogy jó, várjunk egy kicsit, mielőtt ez a 3000 ember tud bemerítkezni, először személyesen kell fél órát beszélni mindegyikkel, és kideríteni, hogy valódi ez a megtérés, vagy nem. Ez teljesen lehetetlen lett volna azon a napon. Azt a 120 ember nem tudtak volna csinálni ezt. Mindegyik kap 25 ember. És akkor kell beszélni azzal a 25 emberrel. És kideríteni, hogy mi van vele. És utána kell beszámolni a 12 apostolnak, hogy volt egy vagy kettő, aki egy kicsit gyanús nekem. Nem. Azon az alapján, hogy az az ember kész volt, kiállni az emberek előtt bemerítkezni. Az elég volt az apostoloknak, hogy igenis mi kész vagyunk bemeríteni őket. De utána szükség volt arra, hogy kapnak az apostoli tanítást. És az apostolok nagy felelősség láttak, hogy igenis a mi feladatunk jó tanítást adni nekik. Világos tanítást adni nekik, segítséget adni nekik, hogy ők tudnak megérteni mindent, amit Isten tanított Jézus által, amikor itt volt a Földön és az Ószövetségben. A csoportóran a héten beszélgettünk egy kicsit a Szentírásról, és milyen fontos, hogy mi foglalkozunk az igével, és mi megismerjük az igét. Hogy az az egyetlen alap, ami hitünkre. A Sola Scriptura az, hogy nincs más forrás, nincs más könyv, ami azon a szinten, mint a Biblia. Nincs olyan ember, aki azon a szinten. Hanem a Szent Írás az a végső tekintély a mi életünkben. Milyen jól ismerjünk az igét. Én nem hiszem, hogy az elég volt azok az embereknek, hogy csak oda mennek egy gyülekezeti alkalomra, és hallnak a tanítást. Ez volt az egyik fő dolog, de én azt miért nem mondani azt, hogy miután hallottak ezt, akkor leültek egy étkezésnél, és beszélgettek róla. Azt látom, hogy az emberek csináltak egy házi feladatot is. Nem hiszem, hogy szó szerint, amikor a tanítványok tanítottak, hogy azt mondják, hogy jó, akkor itt van a házi feladat a következő napra. De mégis én azt látom, hogy úgy tanítottak, hogy az emberek láttak azt, hogy igenis tovább kell átvágni ezt, amit hallottam. Szükség van arra a mi életünkben, hogy mi tanuljunk a Szentírást. Hogy mi egyre jobban megismerjünk Istent az ige keresztül. A másik, amit látjunk az életükben, hogy részt vették a közösségben. Szükségünk mindnyájunknak a közösségre. Mi nem tudunk egyedül élni a keresztény életet. Szükség van arra, hogy van olyan emberek a mi életünkben, akik tudnak bátorítani, építeni, fölemelni minket. Egy közösségben kell élnünk. Egy olyan közösség, ahol egymás gondot viseljünk. Amikor gondolkodunk erről, látni kell, hogy milyen ez a közösség. Vállaljunk azt. Bátorítsunk-e egymást? Foglalkozunk-e egymással? Én emlékszem egy pár évvel ezelőtt, amikor a Jutko néni beteg lett. És a Jutko néni kívánsága az volt, hogy ő szeretne otthon maradni. De az egészségi állapota nem engedte ezt, hogy ő egy idő maradjon otthon. És akkor a nők a gyülekezetből vállalták azt, hogy napi 24 óra valaki ott legyen vele. Én azt mondom, hogy ez egy jel, hogy milyen egy jó közösség. Hogy amikor az egyik tag bolyban van, akkor a másik tagok ott vannak és készek adni a segítséget, ami kell az egyik tagnak. És én azt mondom, hogy mind a két oldal kell, hogy ez működik. Az egyik oldalon kell, hogy az ember tud elfogadni a segítséget. Az, hogy kész kell lenni, azt mondani, hogy szükségem van segítségre. És a másik oldalon kell az a szolgáló lelkület bennünk, hogy mi készek vagyunk adni a segítséget. Egy közösséget kell építeni. A másik, amit látjunk itt a 42. versben, hogy a kenyér megtörésében. Ők összejöttek dicsérni az Urat. A kenyér megtörés, és utána a következő rész az imádság. Hogy láttak azt, hogy mi Istentől függjük. És Isten a forrás a mi életünkben. A gyülekezetünkben két hetente tartjuk ima alkalmat. Miért csináljunk azt? Azért, hogy legyen csak még egy alkalom, amit tudunk beírni a naptárba. Vagy azért, hogy mi azt látjunk, hogy ha akarunk látni az Isten munkája a gyülekezetben, le kell borulni előtte. És látni kell azt, hogy Isten áldja meg ezt a gyülekezetet. Szükség van az imádságra. Szükség van arra, hogy mi kifejezünk Istennek, hogy mi függjünk tőle. Ezek azok a dolgok, ami a mi felelősségünk a növekedésben. Azt, hogy mi tanulmányozunk az igét. Azt, hogy figyeljünk a tanításra. Azt, hogy mi részt veszünk a közösségben, és azt, hogy mi dicsérjünk az Urat abban, hogy mi adjunk hálát neki, amit őket értünk a kereszten, és azt, hogy mi odaforduljunk hozzá imádságban. Látjunk most, hogy mi volt az eredmény. A 44. vers és a 45. versben látjunk azt, hogy azok az emberek, akik ott voltak, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vágyunkat és javaitokat eladtak, szétosztottak mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Fontos, hogy én azt látom, hogy mondom azt, hogy az apostolok cselekedet egy átmeneti a Bibliában. És amikor mi egy átmeneti időszakban vagyunk, akkor vannak olyan dolgok, ami rendkívüli, és csak érvényes abban az időben. Vannak elvek, ami minden érvényesek. De én azt látom, amikor mi olvasunk ezt az igét itt, ez nem egy olyan elhívás nekünk, hogy azt kell csinálni a gyülekezetben, hogy mindenki, amikor fölvesznek a pénzt egy hónapban, egyből átutalnak az összes bevétel a gyülekezetbe, és utána a gyülekezet egységesen osztja ki azt mindenkinek. Valami hasonló történt akkor, de az egy rendkívüli helyzet volt. A rendkívüli helyzet az volt, hogy nagyon sok ember más helyekről jöttek Jeruzsálembe pünköstre. És ott tértek meg pünköstkor, és ott maradtak. Sokan ott maradtak, akik nem éltek Jeruzsálemben. És ők odajöttek eredetileg egy pár napra az ünnepségre, de miután megtértek, úgy tűnik, hogy többen ott maradtak egy időre. És azok az emberek, akik ott maradtak egy időre, nem hoztak elég pénzt magukkal, hogy maradjon ott több hónap keresztül. Nem is hoztak eleget magukkal, hogy ott maradnak több hét keresztül. És én miért nem mondani azt, hogy ott 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben nem volt egy bankautomata mindegyik utca sarkon. Az ember, aki ott volt, nem tudta hozzáférni a pénzehez, ami esetleg otthon volt. És akkor azok a hívők, akik ott voltak Jeruzsálemben, akik ott laktak, ők azt mondták, hogy fontos, hogy ezek az emberek tudnak itt maradni. Fontos, hogy ők tudnak növekedni az ő hitükben, azért mi készek vagyunk egy áldozatot hozni. És mi fogunk eladni, ami van nekünk, mi fogunk bármit csinálni, amit tudunk csinálni, hogy ők tudnak itt maradni. Itt van az elv. Az elv az önzetlen viselkedés. Az a készség, ha van egy szükségeset, hogy mi adjunk másoknak abból a pluszból, ami van nekünk. Ez egy rendkívüli dolog. Látjuk más ilyen folyta dolgok az apostolok cselekedetben, átmeneti dolgok. Az első részben látjuk azt, hogy ezek a hívő emberek, akik ott voltak, abban a felső szobában vártak a Szent Lelket. 10 napon keresztül vártak, és utána Isten küldte az ő lelket. Én azt mondom, hogy ez egy rendkívüli helyzet volt. Az nem a jellemző, az nem a norma most, hogy valaki kell várni, hogy ő kapja az Isten lelkét. Az a norma ma, hogy abban a percben, amikor valaki megtér, Isten adja az ő lelkét neki, ajándékként. Azt olvasunk itt, hogy azok az emberek, akik kaptak az Isten lelkét, kaptak azt a képességet, hogy tudtak beszélni idegen nyelveken. Egy más helyzetben vagyunk most. A legtöbb ember, amikor megtér, egy olyan helyen tér meg, ahol mindenki ott van körülötte, ugyanazt a nyelvet beszél, mint ő. Nincs szükség arra, hogy ő tud beszélni egy idegen nyelven, a megtérése után, hogy tud bizonyságot tenni olyan embereknek, akik nem tudnak megérteni őt, abban a nyelven, amiben ő beszél. Egy rendkívüli helyzet volt pünköstkor. Egy átmeneti idő. Látjunk itt a 43. versben. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Sok csoda és sok jel. Én nem tudom, hogy ki az, aki tudna bizonyságot tenni most, hogy az utolsó hetekben, hónapokban sok csodát és jeleket látott. Vagy esetleg fölteszem azt a kérdést, hogy ki az, aki az utolsó hónapokban találkozott az egyik apostollal. Mert így azt látunk, hogy az apostolok voltak azok, akik tettek a csodákat és a jeleket. Ez nem valamit, ami jellemző volt minden gyülekezeti tag életében. Egy átmeneti idő volt. Hangsúlyozom azt, hogy azt nem jelenti, hogy ne váljunk semmi természet fölötti munka a mi életünkben. Igen, is várni kell azt, hogy Isten természet fölötti módon dolgozik a mi életünkben. Én azt mondom, az egyik értelemben bármelyik ember megtérése, ben látjunk az Isten természet fölötti munkája. Látjunk az Isten hívása, az Isten munkája az ember szívében. És én azt mondom, hogy igen is várni kell, hogy Isten dolgozzon csodálatos módon ma. Szóval látjunk azt, hogy voltak olyan dolgok az apostolok cselekedetben, ami nem ugyanabban a formában várható ma. Az egy átmeneti idő. De ugyanakkor, én azt mondom, hogy szerintem többet tudunk várni néha a mai gyülekezetben, mint várjuk. Néha mi túlzatlan azt mondja, hogy Isten nem dolgozik ma. Isten nem olyan, mint volt akkor. Én azt mondom, hogy Isten nem változott. És ha tovább olvasunk itt a 46. versben, látjunk, hogy mi volt a titka. Napról napra, alhatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házonként megtörtek a kenyeret örömmel, és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsértek az Isten, és kedvelte őket az egész nép. Pár gondolat ezek az igékból. Az elsőt, amit látjunk az, hogy ezek a hívő emberek időt töltöttek egymással. Én azt látom, hogy mi nem tudunk építeni egy egészséges egyházat ma, ha mi vasárnapi keresztények vagyunk. Mi nem tudunk elérni azt az eredményt, amit elértek az első században, ha mi hetente egy órát vagyunk együtt. Szükség van arra, hogy mi követjünk azt a példát, amit látjuk az első században. Hogy mi egy sokkal szorosabb közösségben vagyunk egymással. És én tudom azt, hogy a körülmények más ma. Mi nem olyan közel látjunk egymáshoz. Ott Jeruzsálemben, abban az időben, a teljes lakosság kevesebb volt, mint 100 000 ember. Valószínűleg többen azt mondom, hogy esetleg 50 körül volt. Én azt mondom, hogy ez kisebb, mint a 13. kerület. Én azt mondom, hogy ha mindenki itt lakna a 13. kerületben, akkor sokkal könnyebb lenne találkozni egymással, hét közben. De valahogyan én azt látom, hogy szükség van arra, hogy mi egy áldozatot hozunk. Hogy mi valami formában időt töltsünk egymással. keresünk az utat. Keresünk a megoldást. Az első században nekik nem volt némelyik lehetőség, ami van nekünk. Mi tudunk fölhívni egymás telefonon. Mi tudunk kommunikálni egymással az interneten. Vannak más módok, ahogyan mi tudunk a kapcsolatot tartani egymással, ahelyett, hogy feltétlenül személyesen találkozunk. De szükség van arra, hogy mi használjunk azok a dolgok, ami a rendelkezésünkre állnak. Hogy egy olyan közösség legyünk. A másik, amit látjunk ebben a közösségben, hogy öröm volt. Egy örömteli közösség volt. Van öröm az életünkben, vagy inkább mi ingedjünk azt, hogy a körülmények annyira befolyásol minket, hogy nem tudunk örülni. Olvasunk itt, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. A tiszta szív az, hogy nem kellett takarni dolgokat, hogy tudtak őszinte lenni egymás előtt. Dolgoznunk kell azon, hogy mi egy ilyen közösséget építjük, amilyen volt az első században. És azt látjunk a 47. versben, hogy kedvelte őket az egész nép. Jelen pillanat abban a világban, ami éljünk, az átlag embernek milyen a véleménye a keresztényekről? Milyen a véleménye a keresztényekről? Én esetleg azt mondom, hogy ezek a keresztények, ők egy kicsit furcsa. Egy kicsit szélsőségesek. Ők élnek a saját életükben, a saját szokásunkban. Esetleg olyan kategóriát tesznek a keresztényeket, mint az amisok. Egy kicsit kilognak a sorból. Valahogyan én azt látom, hogy dolgoznunk kell azon, hogy mi úgy tudunk élni az emberek előtt, hogy legyen egy rendkívüli pozitív vélemény rólunk, az, hogy mi egy tisztességes, becsületes életet éljünk, az, hogy mi hogy a szeretet jellemző rólunk, hogy mi keresünk a lehetőséget, hogy tudunk találkozni és segíteni az emberek. Milyen kép van rólunk? Én azt mondom, hogy nagy a feladat, hogy mi azt tudunk elérni, amit ők elértek az első században. Itt először látszik, hogy 3000 ember csatlakoztak, de ahogyan tovább olvasunk, azt olvasunk így, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Én hiszem, hogy az lehetséges ma is. Ha mi megteszünk azt, amit azok az emberek megtették az első században. Részt vettek a tanításban, olyan közösség volt, ami rendkívüli jó volt, amikor valóban foglalkoztak egymással, amikor összejöttek, akkor dicsértek az Urat teljes szívvel. Van egy minta nekünk, hogy milyen volt a gyülekezet az első században. És van egy lehetőség nekünk, hogy mi tudunk együtt dolgozni, és egy olyan közösséget építeni. Imádkozunk. édesátyunk, hálát adunk neked az első bűnkösté. Amikor te végeztél egy nagy munkát az emberek szívükben. Kérünk, hogy segíts minket, hogy mi egy hasonló kérdést tudunk feltenni, mert ők tettek. Mit tegyünk? Tudom, ha van valaki itt ma, aki eddig nem hozott azt a döntést, imádkozom értük most. Segíts őket, hogy ők tudnak megtérni és hinni benned. Segíts őket, hogy tudnak ma melletted dönteni. És segíts minket, akik már döntöttünk. Segíts minket, hogy tudunk önzetlen lenni a mi életünkben. Hogy tudunk teljes szívvel követni téged, és növekedni a mi hitünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.